Tudják önök, hogy mi a TED? Hallották már ezt a mozaik szót? Még nem? Akkor most kérem, jól figyeljenek! A TED egy konferencia sorozat, amelynek célja az újszerű, értékes, érdekes gondolatok és eszmék elterjesztése. Az előadók nemzetközileg elismert tudósok, művészek, a kreatív iparág nagyjai és multinacionális vállalatok szakemberei, akiknek csupán 18 perc áll rendelkezésükre, hogy mondandójukkal elkápráztassák a közönséget. Szörnyi Kriszta szerkesztő, az egyik hazai könyvkiadónál, és a TEDxU egyik főszervezője. Ez az előadás sorozat a fiatal korosztálynak szól, ahol a hallgatók és az előadók egyaránt az új generáció képviselői.
Vagy a 2010-es első TEDxU-szon az alkotást, az alkotó elemet jelöltük ki vezértémának. Idén a kreativitást választottuk, ezt szeretnénk felfedezni, bejárni, hogy mi is az a kreativitás, hogy mitől lesz kreatív egy ötlet, mitől lesz kreatív egy megvalósítás.
Pásztori Dóra paralimpikon és Sarlós Dávid filmes alkotó a következő TEDxU előadói. Mindketten arról mesélnek, hogy saját közegükben hogyan jelenik meg a kreativitás.
Már hallottam korábban a TED-ről, úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetésnek vettem, hogy részt vehetek és előadhatok.
És azon gondolkozunk, meg azon dolgozunk, hogy hogyan jutunk kultúrához 2020-ban.
Szépen lassan alakult ki az, hogy nem egyedül fogok előadni, hanem párban Adámi Zsanival, egy 17 éves kerekesszékes lányzóval.
Az a modell, amiben a kultúrát most fogyasztjuk, és amiben a kultúrát közvetítik felénk, az alapvetően idejét múlt, gazdasági érdekek fűződnek ahhoz, hogy ennek a módját fenntartsák, de alapvetően mi generációnk nem így jut sem digitalizálható, sem nem digitalizálható tartalmakhoz. Ez egy közönség alapon, közösségi alapon újra kell azt gondolni, hogy hogyan és milyen áron, milyen körülmények között szeretnénk kultúrához jutni.
Mi tulajdonképpen arra próbálunk rámutatni az előadásunkban, hogy egyrészt minden nagyon szubjektív, tehát egy fogyatékos ember lehet elsőbbre nagyon negatívnak és nagyon negatívan szemlélni és sajnálni, miközben mondjuk a fogyatékos létnek lehet pozitív oldala is, például az, hogy a kreativitás az gyermekkorunktól kezdve napi szinten fejlesztve van, hiszen nekünk minden másképp kell megoldani, nincsenek sémák, amiket követni tudnánk. Például egy átlag embernek valószínűleg nem jelent problémát az, hogy megtanulja bekötni a cipőjét, vagy be tudja gumizni a haját. Mondjuk az én esetemben, hogy lehet 5 ujjal bekötni cipőt. Gyerekkorunktól kezdve ez az életünk természetes része, és azt hiszem, hogy ezért tudunk mi nagyon kiegyensúlyozott és nagyon boldog életet élni, mert hogy maximálisan elfogadtuk magunkat és az adottságainkat.
Mai adásunkban bemutatjuk önöknek azt az embert, aki áthúzta az északi sarkot, hogy tettével felhívja a világ figyelmét a globális felmelegedés veszélyeire, hogy ki is ő. Louis Gordon Pugh brit környezetvédelmi aktivista, ügyvéd és úszófelfedező. Ő volt az első ember, aki már több száz kilométert úszott a világ óceánjaiban. Különleges mutatványaival mindig a veszélyeztetett ökoszisztémákra hívja fel a figyelmet. Legismertebb vállalkozása 2007-ben készült, amikor a világon elsőként átúszta az északi sarkot. Pugh azóta már úszott több ezer méter magasban, a Monteveresten és a déli sarkon is. Erős Zsolt hegymászó, akinek második otthona a Himalája. Ezen a héten őt kértük fel, hogy nézze meg Louis Pugh TED előadását.
Mi nekünk a hegymászásban megvan az az önös célunk is, hogy gyakorlatilag olyan feladatunk van, amit szeretünk, amit élvezünk. De ezen kívül természetesen olyan embereké válunk, akik példát tudnak mutatni abban, hogy hogyan figyeljünk önmagunkra, hogyan éljünk tartalmas életet, és ugyanakkor hogyan figyeljünk a környezetünkre is, és hogyan éljünk azzal jól összhangban. Én ebben a történetben is ezt látom, hogy nem is föltétlen annyira elhivatott embert látok az úszás iránt, vagy a jeges vízben úszás iránt, hanem az, hogy ő ezt meg tudja tenni. Azzal, hogy ő egy ilyen szélsőséges teljesítményt létrehoz, ezzel ő a világ politikusainak a figyelmét is fel akarja kelteni. És ugye lehet itt mondani azt, hogy az ember mindenféle őrültségeket tud ilyen szlogenekkel végigvinni, de tényleg az az igazság, hogy bárki valami szélsőséges teljesítményt elér, arra sokkal jobban figyel mindenki.
Most pedig következzen Louis Pugh, az ember, aki átúszta az északi sarkot. Az előadás után pedig maradjanak velünk, hiszen bemutatjuk a jegesvíz magyar bajnokát, Sirilla Györgyöt.
Today I want to talk to you about swimming across the North Pole, across the most northern place in the whole world. And perhaps the best place to start is with my late father. He was a great storyteller. He could tell a story about an event, and so you felt you were absolutely there at the moment. And one of the stories he told me so often when I was a young boy was of the first British atomic bomb test. He had been there and watched it go off. And he said that the explosion was so loud and the light was so intense that he actually had to put his hands in front of his face to protect his eyes, and he said that he could actually see an x-ray of his fingers because the light was so bright. And I know that watching that atomic bomb going off had a very, very big impact on my late father. Every holiday I had as a young boy was in a national park. What he was trying to do with me was to inspire me to protect the world and show me just how fragile the world is. He also told me about the great explorers. He loved history. He would tell me about Captain Scott walking all the way to the South Pole and Sir Edmund Hillary climbing up Mount Everest. And so ever since, I think I was just 6 years old, I dreamt of going to the polar regions. I really, really wanted to go to the Arctic. There was something about that place which drew me to that. And well, sometimes it takes a long time for a dream to come true. But 7 years ago, I went to the Arctic for the first time. And it was so beautiful that I've been back there ever since for the last 7 years. I love the place. But I have seen that place change beyond all description just in that short period of time. I have seen polar bears walking across very, very thin ice in search of food. I have swum in front of glaciers, which have retreated so much. And I have also, every year, seen less and less sea ice. And I wanted the world to know what was happening up there. In the 2 years before my swim, 23% of the Arctic sea ice cover just melted away. And I wanted to really shake the lapels of world leaders to get them to understand what is happening. So I decided to do this symbolic swim at the top of the world in a place which should be frozen over, but which now is rapidly unfreezing. And the message was very clear. Climate change is for real, and we need to do something about it, and we need to do something about it right now. Well, swimming across the North Pole, it's not an ordinary thing to do. I mean, just to put it in perspective, 27 degrees is the temperature of a normal indoor swimming pool. This morning, the temperature of the English Channel was 18 degrees. The passengers who fell off the Titanic fell into water of just 5 degrees centigrade. Fresh water freezes at zero. And the water at the North Pole is minus 1.7. It's freezing. I'm sorry, but there's no other way to describe it. And so I had to assemble an incredible team around me to help me with this task. I assembled this team of 29 people from 10 nations. Some people think that swimming is a very solo sport. You just dive into the sea and off you go. It couldn't be further from the truth for me. And I then went and did a huge amount of training, swimming in icy water backwards and forwards. But the most important thing was to train my mind, to prepare myself for what was going to happen. And I had to visualize the swim. I had to see it from the beginning all the way to the end. I had to taste the salt water in my mouth. I had to see my coach screaming for me, "Come on, Lewis, come on, go, 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 don't slow down." And so I literally swam across the North Pole hundreds and hundreds of times in my mind. And then after a year of training, I felt ready. I felt confident that I could actually do the swim. So myself and the 5 members of the team, we hitched a ride on an icebreaker which was going to the North Pole. And on day 4, we decided to just do a quick 5-minute test swim. I had never swum in water of minus 1.7 degrees before because it's just impossible to train in those type of conditions. So we stopped the ship, as you do. We all got down onto the ice, and I then got into my swimming costume and I dived into the sea. I have never in my life felt anything like that moment. I could barely breathe. I was gasping for air. I was hyperventilating so much. And within seconds, my hands were numb. And it was, the paradox is that you're in freezing cold water, but actually you're on fire. I swam as hard as I could for 5 minutes. I remember just trying to get out of the water. I climbed out of the ice. And I remember taking the goggles off my face and looking down at my hands in sheer shock, because my fingers had swollen so much that they were like sausages. And they were swollen so much I couldn't even close them. What had happened is that we are made partially of water. And when water freezes, it expands. And so what had actually happened is that the cells in my fingers had frozen and expanded and they had burst. And I was in so much agony. I immediately got rushed onto the ship and into a hot shower. And I remember standing underneath the hot shower and trying to defrost my fingers. And I thought, in 2 days' time, I was going to do this swim across the North Pole. I was going to try and do a 20-minute swim for 1 kilometer across the North Pole. And this dream, which I had had ever since I was a young boy with my father, was just going out the window. There is no possibility that this was going to happen. And I remember then getting out of the shower and realizing I couldn't even feel my hands. And for a swimmer, you need to feel your hands, because you need to be able to grab the water and pull it through with you. The next morning I woke up and I was in such a state of depression. And all I could think about was Sir Ranulph Fiennes. For those of you who don't know him, he's a great British explorer. A number of years ago he tried to ski all the way to the North Pole. He accidentally fell through the ice into the sea, and after just three minutes in that water, he was able to get himself out, and his hands were so badly frostbitten that he had to return to England. He went to the local hospital, and there they said, "Ran, that there is no possibility of us being able to save these fingers. We are going to actually have to take them off." And Ran decided to go into his tool shed and take out a saw and do it himself. And all I could think of was, right, if that happened to Ran after 3 minutes, and I can't feel my hands after 5 minutes, what on earth is going to happen if I try 20 minutes? At the very best, I'm going to end up losing some fingers, and at worst, I didn't even want to think about it. We carried on sailing through the ice packs towards the North Pole, and my close friend David, he saw the way I was thinking, and he came up to me and he said, "Lewis, I've known you since you were 18 years old. I've known you, and I know, Lewis, deep down, right deep down here, that you are going to make this swim. I so believe in you, Lewis. I've seen the way you've been training, and I realize the reason why you're going to do this. This is such an important swim. We stand at a very, very important moment in this history, and you're going to make a symbolic swim here to try and shake the lapels of world leaders. Lewis, have the courage to go in there, because we are going to look after you every moment of it." And I got so much confidence from him saying that, because he knew me so well. So we carried on sailing and we arrived at the North Pole and we stopped the ship, and it was just as the scientists had predicted. There were open patches of sea everywhere. And I went down into my cabin and I put on my swimming costume, and then the doctor strapped on a chest monitor which measures my core body temperature and my heart rate. And then we walked out onto the ice. And I remember looking into the ice, and there were big chunks of white ice in there, and the water was completely black. I have never seen black water before. And it is 4,200 meters deep. And I said to myself, "Lewis, don't look left, don't look right. Just scuttle forward and go for it." And so I now want to show you a short video of what happened there on the ice.
just sailing out of harbour now, and it's at this stage when one can have a bit of a wobble mentally. Everything just looks so grey around here and looks so cold. First polar bear, it was absolutely magical, a mother and a cub, such a beautiful sight. And to think that in 30, 40 years they could become extinct, it's a very frightening, very, very frightening thought. Finally at the North Pole. This is months and months and months of dreaming to get here, and years of training and planning and preparation, and in a couple of hours' time I'm going to get in here and do my swim. It's all a little bit frightening, but and emotional.
Amundsen, you ready?
Ready.
Ten seconds to swim.
goggles off.
Take the goggles off.
Take the goggles off.
Yes, slowly, slowly. Yes, mate.
We're right here for your alert. We've got to
go. Yeah. Yeah, he didn't.
Okay.
Cool. He's just lucky. He didn't just go. He didn't just go.
Come, man. Come.
Okay, thanks for sure.
Okay. Well done, lads. You did it. You did it, lads. You did it.
You did it.
You did it, man.
Thank you so much. I'd just like to end off by just saying this. It took me 4 months again to feel my hands, but was it worth it? Yes, absolutely it was. There are very, very few people who don't know now about what is happening in the Arctic. And people ask me, Lewis, what can we do about climate change? And I say to them, I think we need to do three things. The first thing we need to do is we need to break this problem down into manageable chunks. You saw during that video all those flags. Those flags represented the countries from which my team came from. And equally, when it comes to climate change, every single country is going to have to make cuts. Britain, America, Japan, South Africa, the Congo, all of us together, we're all on the same ship together. The second thing we need to do is we need to just look back at how far we have come in such a short period of time. I remember just a few years ago speaking about climate change and people heckling me in the back and saying it doesn't even exist. I've just come back from giving a series of speeches in some of the poorest townships in South Africa to young children as young as 10 years old. Four or five children sitting behind a desk, and even in those poorest conditions, they all have a very, very good grasp of climate change. We need to believe in ourselves. Now's the time to believe. We've come a long way. We're doing good. But the most important thing we must do is, I think, we must all walk to the end of our lives and turn around and ask ourselves the most fundamental question, and that is, what type of world do we want to live in? And what decision are we going to make today to ensure that we all live in a sustainable world? Ladies and gentlemen, thank you very, very much.
Most pedig következzen a férfi, aki büszkén folytatta édesapja hagyományát, és azóta minden évben áthúzza a Jeges Dunát.
Most elfogni egy kávét, mert Sirila Gyurinak ez az egyetlen káros szenvedélye, és a buborékos víz, ez a kettő. Sirila Gyurinak hívnak, úgy mondják, hogy a nemzet rozmárja már több éve, hiszen 12 éve rendszeresen úszom télen, januárban, februárban a jeges folyókban, tavakban, föltörik a jeget, és akkor nagy showműsorokat tartok, illetve nagyon híresek a hosszú távú futásaim, amelyek ilyen karitatív célú futások, és a harmadik dolog, amiatt még ismeretnek, hogy rengeteg jóga foglalkozást tartok mindenfelé az országban. A úszásaimnak szerintem három célja van, a hagyomány őrzése, a közönség szórakoztatása, az is fontos, és az egészséges életmód hirdetése. Mindegy 12 éve meghalt az édesapám, és akkor egy kis nyomás nehezedett rám innen-onnan, hogy ki fogja ezt folytatni. Akkor sem voltam a fiatal, most 50 éves vagyok, gyakorlatilag 38 éves voltam, és akkor elkezdtem edzeni, és simán ment a dolog. Olyan 8 éves lehettem, amikor itt a hiba áttolt egy farunkra. Akkor nagyon be voltam tojva, rátett egy farunkra, akkor szerintem még nem tudtam úszni, de emlékszem, hogy a híd alatt, itt ott a híd alatt mentünk át, úszott, és itt tolt maga előtt egy ilyen vénöreg farunkon, az nagyon félelmetes volt nekem. Nagy hős volt az öreg fiú, nagy sztár volt az apukám, igen, ezek a lapok az ő emlékét őrzik, egyébként ez ő állította össze magáról, itt épp egy olyan képet látok, hogy legalább 25 ezer ember nézi őt, azt hiszem, hogy Szegeden van, hihetetlen tömegek jártak ki az úszásaira. Tehát gyakorlatilag én ezt ugyanazt csinálom, mint ő, csak nagyobb show műsort kerítek az úszásokhoz, futásokhoz, mint az édesapám, egy igazi sportember volt, én meg egy showman vagyok igazából, úgy érzem. Tahiba lakom, és Tahiba tanultam meg úszni a Dunaparton, a Dunában természetesen. Imádom a Dunát, legjobb barátom a Duna. De egyszer majdnem meghaltam a Dunaúszásnál, Párkány és Eszterom között, 24 percet voltam bel, iszonyú jégtáblák között mentem, és nem hagytak a jégtáblák érvényesülni. Már nem láttam, csak a tömeget hallottam, és akkor valahogy nagy nehezen kiúztam. Egy hétig nem éreztem az ujjaimat. Az nagyon durva volt, tehát ott tényleg halálfélelmem volt.
Megyünk az edzőért, kérem szépen. Megjött az edző. Bizony, bizony, éppen vedd, de hát nélkül az edzés nem tudom megcsinálni, ez a gyerematékot.
Mindig egy mély pont az edzés, tehát mindig, ha lemegyek a Dunapartra, akkor nagyon össze kell magamat szedni, bár tudom mégis, hogy milyen közegbe megyek, hogy bemenjek a vízbe. Ezért szoktam mondjuk a kisfiamat magammal vinni, a Mátékát, mert akkor ő ott áll, és akkor azt nem tehetem meg, hogy sétálgatok. Egyedül megyek edzeni, akkor sokszor 15-20 percet sétálgatok a Dunaparton, hogy rávegyem magamat, hogy bemenjek a vízbe. Ez tény.
Utás közben, főleg a nagy távok leküzdésénél, tényleg nagyon fontos, hogy az ember mire gondol. Én a családomra szoktam gondolni, a terveimre, meg ugye előre látok, meg a jövőbe, de a múltba is kalandoznak a gondolataim, de nagyon fontos, hogy végig kell gondolkodni valamin, ami leköti a figyelmet, és azt, hogy a hosszú távot legyőzzük. Futottam valahol Békés megyébe, és akkor ilyenkor októberben pipacsot láttam egy réten. És akkor írtam azt a verset, amit esetleg most is elmondhatok, ha eszembe jut, pipacs, piros arcú lánya pipacs, mindenkinek integet, vándoroknak szeretője, napsugára ránevet. Egész nap csupa vidámság, fürdeti az esőcsepp, a hőségnek is barátja, megfogja a szellőket. Este csillagokkal fecseg, elaltatja a rétet, elmeséli, amit látott, s ringatja a méheket.
Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Egy hét múlva egy nagyon szórakoztató előadás keretében titkokat tudhatnak meg a szemünk és az agyunk kapcsolatáról. Várjuk Önöket!
Édesapád gyesen, és ennek hatása a család életére. Családtervezés magas fokon. Apró titkok szakértő vendégünktől. Cirkusz dinasztia. Az ötvös család és a hagyományok. Mindenről bővebben a Megoldások magazinjában. MM. A Megoldások magazinja. Ma délután az M1-en.
A műsor támogatója a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.
Kérdeztem Andrást, mi van Bettivel. Azt mondta, letartóztatták.
Bezárták az egyik szobába.
Valami gáz van a kamerával.
Abban az irodában senki sem az, akinek látszik.
Még nem döntöttem el, hogyan varjuk el a szálakat. Mi ketten. legyen világosság.
Szerintem legyen sötét.
Valahol ott van. Beavatkozott az elektromos művek rendszerébe.
Hexen. Hétfőn este az M1-en. A műsor támogatója az ingyenesen fogható HD műsorokat kínáló Mindig TV. Mindig TV. Minőség havidíj nélkül. Kifejlesztettünk két új fogyasztáscsökkentő normál üzemanyagot. Takarítson meg tankonként akár 1 liter üzemanyagot az új Shell Fuel Save Euro 95 és a Shell Fuel Save dízel üzemanyagokkal változatlan áron.
Számomra nélkülözhetetlen az egészség és a vitalitás. Ezért minden nap Supradin Vital 50 plusz szedek.
Létfontosságú összetevőket tartalmaz. A vitaminok aktivizálják a szervezet energiáit. A ginzeng növeli a fizikai és a szellemi teljesítő képességet. Supradin Vital 50 plusz. Életenergia és egészség 50 felett.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Drága a benzin, drágul a kötelező. Itt a megoldás. Biztosítás.hu. Az olcsó kötelező mellé most az olcsóbb üzemanyagot is biztosítjuk önnek több mint 500 kúton. Biztosítás.hu. A kötelező biztosítások kiinduló pontja. Ugye kihagyhatatlan?